Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Velkei György, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Egy éve tart a koronavírus járvány, a mi felnőttek, hogyha tehetjük, kerüljük az egészségügyi intézményeket, de a gyerekek nem feltétlenül ennyire urai a saját sorsuknak. A gyerekforgalom változott a Betesdában?
Jó estét kívánok mindenkinek, és köszönöm a meghívást. De a gyerekellátásnak most egy teljesen, hogy úgy mondjam, átalakított rendszere van, aminek a következménye a válaszom egy rövid mondatban, hogy nem nagyon változott a Betesdában, de mindenhol máshol igen, tudnélik. A Betesda abban a helyzetben van, hogy itt a fővárosban a fő koronavírus ellátóhely a Heinpál kórház, a Betesdában pedig azt a feladatot kaptuk, hogy a általános gyerekellátást csináljuk, sokszor mások helyett is. Van olyan kórház, ahol bezárták a gyerekosztályt, vagy csökkentett működésű más helyen, azért, hogy a felnőtt koronavírusos betegeket el tudják látni, mert olyan sok ágyat át fel kell szabadítani, és mi azt vállaltuk, és tulajdonképpen ezért azt lehet mondani, hogy a forgalmunk összességében körülbelül ugyanaz, ami szokott lenni, hogy ő helyettük is dolgozunk. Ugyanakkor egy kicsit a gyerekellátásra is jellemző az, amit mondott Tibor, hogy a betegek félnek attól, hogy kórházba menjenek. Egyébként hát nyilvánvalóan tudjuk jól, hogy jogos is ez a félelem, mert a kórházban azért a körülmények is olyanok, akármennyire vigyázunk, hogy a betegek egymást fertőzhetik. Ebből adódóan valamelyes csökkenne a forgalom, de kiegyenlíti ez a plusz beteg mennyiség, akik más miatt hozzánk jönnek. Tehát a Betesda az általános gyerekellátást végzi, és hangsúlyozom azt, hogy a felnőtt ellátásban halasztható beavatkozásokat, műtéteket nagyon sok felé most nem végeznek, de a gyerekellátásban mindent időben elvégzünk. Tehát a gyerekek nem szenvedhetnek ilyen értelemben késedelmet, tehát aki bármilyen beavatkozásra szorul, annál legyen az műtét, vagy kivizsgálás, vagy a gondozással kapcsolatos teendő, azoknál ezt elvégezzük.
Ugye már a járvány elején, még tavasszal kiadtak egy olyan tájékoztatást, hogy mit csináljon az a szülő, aki azt gondolja, hogy esetleg COVID-fertőzött ő vagy a gyermeke, mikor, hova menjen, ki irányítja el utána tovább. De azt, hogy tudták megszervezni, hogy az ügyeletre érkezők bízzanak abban, amennyire lehet, hogy nem ott fogják elkapni a fertőzést, hiszen amikor az ember bemegy egy ügyeletre, akkor nem azért vár ott sokat, mert bent nem dolgoznak, hanem azért, mert dolgoznak bent, és az ellátásoknak van egy sorrendje, amit bizony ki kell várni, és addig mi ott kint ülünk. Azt hogy lehetett megszervezni, hogy lehetőleg ne fertőzzük egymást?
Azt mondom, hogy ez sok apró dolgon múlik. Lényegében, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, azokat az alapvető szabályokat mindenkivel betartatjuk és betartjuk, hogy megfelelő maszkviselés, kézfertőtlenítés, távolságtartás, hozzáteszem, nagyon fontos a szellőztetés, amit így télen különösen nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ez egy nagyon fontos eleme a dolognak, amit mi is megcsinálunk. De ahhoz, hogy valóban a várakozási idő lecsökkenjen, és mindenben az ellátásunk a leggördülékenyebb legyen, mi azt is megtettük, hogy több ügyeletest állítunk be. Tehát jelen pillanatban minden nap a Betesdában 3 ügyeletes orvos várja a betegeket. Korábban volt olyan, hogy ezekben az időszakokban 1 ügyeletes orvos volt. Most, hála Istennek, van több fiatal orvosunk, akik ilyen értelemben bevethetőek voltak, és direkt azért is csináljuk ezt részint, hogy a ambulánsan sürgősségre érkező betegeket el tudjuk látni, másrészt pedig nyilván az osztályokon is, hogyha több beteg érkezik, akkor hamarabb oda jut a feladatokhoz az orvos, mert van, aki ott tud segíteni. Tehát ilyen és ehhez hasonló belső átszervezésekkel próbáljuk azt elérni, hogy a lehető legkevésbé fertőzzék egymást a betegek. Meg kell, hogy mondjam, hogy azért ez összességében sikeres, tehát követjük a járványtanilag a fertőzések útját, és azt látjuk, hogy részint egymást is meg tudjuk védeni, amellett, hogy nyilvánvalóan viziteken, megbeszéléseken, kontaktban vagyunk egymással, látszik, hogy egymásnak nem adjuk át a fertőzést a kórházon belül, és ugyanígy látszik az, hogy betegről betegre menő fertőzés is, és hát egészen minimális számban
Az ellátott esetek jellege változott ebben az évben? Arra gondolok, hogyha kevesebbet megyünk a játszótérre, mert attól félünk, hogy ott esetleg fertőzést kapunk el, akkor a mászókáról is kevesebb gyerek fog leesni, de a gyerek valahol van, akkor otthon fog leesni az emeletes ágyról. Tehát a vége elvéletileg, statisztikailag ugyanaz lesz.
Igen, ez nagyon izgalmas kérdés, és valóban nekünk is szakmailag is nagyon érdekes látni pontosan ezt, amit említett, hogy balesetek vannak, összességében kisebb számban. Ez főleg tavasszal volt nagyon feltűnő, amikor nagyon jellemző az, hogy amikor kiszabadulnak a gyerekek először a tavaszi napfénybe, akkor csetlenek, botlanak, egy kicsit elszoktak a környezettől, az ott levő mondjuk így veszélyektől, helyzetektől, és akkor van általában április-májusban egy nagy emelkedés a gyerekbaleseteknek. Most ez nagyjából azt lehet mondani, hogy elmaradt, és őszre is ez a jellemző, hogy az ilyen jellegű balesetek kisebb számban fordulnak elő, de azok a típusú balesetek, és ez egy nagyon fontos üzenete ennek, amit én most mondok, mert azok a típusú balesetek, amikre otthon nem is gondolnánk, tehát most mondok ilyet, hogy szekrény ráborul a gyerekre, ez kifejezetten azt lehet mondani, hogy szinte ügyeletenként előfordul, vagy magasból felmászva asztalra, székre a kisgyerek leesik, és ehhez hasonló otthoni balesetek, itt gondolok az égéseknél is, például az égési sérüléseknél, forrázásoknál az otthoni balesetek számának a gyarapodására, ezek a típusú balesetek megnőttek. Összességében egyébként kevesebb a baleset, tehát a külső balesetek azok nagyobb számban szoktak előfordulni, de ami még ide tartozik, az, hogy ezzel, hogy kicsit távolságtartóbbak vagyunk mindenben, és a fertőzések ellen megtanultunk védekezni, a gyerekeknél is ez így van. Ebből adódóan a szokásos egyéb fertőző betegségek, a influenza-szerű megbetegedések a gyerekkorban, RS vírustól kezdve több olyan vírus van, akár a hasmenéssel kapcsolatos, vagy a hasmenést okozó vírusos, és hozzáteszem, bakteriális fertőzések is ritkábbak valamivel. Tehát megint azt mondom, hogy az a gyerekkórházi szokásos létforma, hogy úgy november táján, október végén, november táján felszaporodnak ezek a tünetek, és aztán rengeteg szövődmény, tüdőgyulladástól kezdve mellhártyagyulladás és sok minden más, ami súlyosabb orrmelléküreggyulladások és azoknak a időnként egész súlyos szövődményei, és aztán ezek zajlanak tulajdonképpen úgy március végéig, április elejéig, nagyon zsúfoltá téve a kórházat. Tulajdonképpen most azt lehet mondani, hogy már márciusban is azt éreztük, hogy ezeknek a száma csökkent, és most is azt látjuk, hogy összességében nem lepik el úgy a kórházat, mint máskor szokták. Ez nem azt jelenti, hogy nincs dolgunk, sok dolgunk van az előbb elmondottokból, de összességében valóban ez az életformaváltás, ez mutatja a hatását a gyerekbetegségekre.
De egyébként ez egy normális életformaváltás, mert maga a helyzet, amiben vagyunk, az nem normális. Az nem normális, hogy a gyerekek nincsenek kint, nem rúgják a labdát, nem másznak, és nem esnek le. Ez visszafogálni,
nem? Igen, ez nem normális életformaváltás, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az a normális, amikor eleven a gyerek, és ebből adódóan néha balesete is van, az más dolog, és nagyon örülök, hogy ezt a témát így most át tudjuk beszélni, hogy talán nem elég, úgy mondhatom, hogy józan nekünk a szülőként, nagyszülőként, nevelőként, gyerekfelügyelőként az ítélő képességünk és a biztonságunk a gyerekekkel kapcsolatban. Tehát a gyerekek baleset megelőzését, azt egy kicsit jó, hogyha most ebből a tapasztalatból is újra tanuljuk. Az előbb beszéltem az otthoni balesetekről, érdemes főleg egy tipegő kisdednél, vagy egy már mászó, főleg kisfiúnál, de helyenként kislányoknál is úgy beállítani a háztartást, hogy ott meg legyen a kellő védelem. Itt hangsúlyozom megint például ilyenek beszélek, hogy ne lehessen elérni a forró kávét, a vízforralót, a sparheltet, ne tudjon oda tenni egy sámlit, amivel felmászik rá, ne tudja magára borítani a szekrényt, amiről beszéltünk. És ugyanígy a baleset megelőzés a kinn a szabadban is nagyon fontos. Ami nem azt jelenti, hogy a gyereket megfogjuk és ne engedjük szaladni és ne engedjük felmászni. Hála Istennek egyébként a mai játszóterek nagyon biztonságosak, úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon sokat fejlődött a kultúránk. de érdemes ezekbe, sokféle felvilágosító anyag van, utána lehet menni az interneten, hogy amikor kisgyerek van körülöttünk, akkor józanul, szabadon engedve, de közben úgy beállítva a környezetét védeni, hogy a baleseteket lehetőleg elkerüljük.
De tulajdonképpen lehet előttünk egy minta nagyjából, hogy a beszorítottságban megtapasztaltuk, hogy mennyi minden történet a lakásban, nagyjából úgy kell ezt berendezni, mint mondjuk a bölcsödét meg az óvodát, ahol azért ilyen típusú baleset az kevesebb van, mert ott nincs olyan szekrény az óviban, amit a gyerek magára tudna rántani, mert nem lehet.
Így van, mondható, igen, tehát egy ilyen gyerek szempontokat figyelembe vevő környezetet alakítsunk ki, és ehhez hozzáteszek még egy fontos szempontot, ez a nagyszülőknek szól, hogy a nagyszülők miután felnevelték a saját gyerekeiket, egy kicsit elfelejtik ezeket a biztonsági intézkedéseket, és akkor, amikor először jön az unoka, és ott marad, és a lakás közben átalakult, vagy a kert átalakult, ami bevárja őket, akkor hirtelen szembesülünk azzal, hogy húha, itt újra kell gondolni, hogy is kell egy unokával a környezetünket kialakítani.
Tudom, és mondta is, hogy a Heinpál a COVID-ellátó gyerekeknél is, de a Betesdában találkoztak olyan esettel, amikor azt mondták, hogy hoppá, innen azonnal menni kell?
Nem csak, hogy ilyen esettel, hanem kezeltünk is, és kezelünk éppen ebben a pillanatban is koronavírusos beteget egyet-egyet. Alapvetően a Heinpálba irányítjuk őket, de részint járóbetegként megjelennek olyanok, akiknek nem kell kórházi bentfekvés, hiszen tudjuk jól, hogy a gyerekeknél általában a koronavírus betegség nem súlyos, van, akit járóbetegként ellátunk, és utána haza tudjuk engedni, és utána a házi orvos gyógyítja, de olyan beteg is volt néhány, akinek olyan alapbetegsége van, ami miatt itt van a helye, például volt égészsérült beteg, mi vagyunk az égészsérülteket ellátó országos központ, ebből adódóan az égészsérült koronavírusos beteget mi láttuk el, vagy volt olyan pszichiátriai gondozott betegünk, akit itt ismertek, itt tudtuk kezelni, és koronavírus mellett elláttuk, és most éppen van egy olyan betegünk, akinél elindult egy súlyos betegség, a tesztje negatív volt, nem láttuk akkor még, hogy ez koronavírus betegség, de közben az intenzív kezelését elkezdtük, és ezért ebben a pillanatban is a kórházban van, mert most már itt maradt, mert már nem fertőző állapotú egyébként, és erről megint csak fontos tudni a hallgatóknak, hogy a gyerekkorban úgy tudjuk, és valóban ez az általános kép, hogy a koronavírus betegségnek ritka a súlyos formája, de van egy olyan betegség, amit úgy nevezünk, hogy sokszervi gyulladásos betegség, ami a fertőzés aktív fázisa után általában néhány héttel jelenik meg, és egy kifejezetten súlyos intenzív terápiát igénylő, időnként még lélegeztetést is igénylő állapot hasonlít ez egy talán néhányak által ismert kórhéphez, amit úgy nevezünk, hogy Kawasaki betegség, ez egy ijesztő betegség hasonlóan ehhez a sokszervi gyulladásos betegséghez, aminek tulajdonképpen egy speciális immunválasz a feltételezhető háttere, és több szervet, elsősorban itt a keringést, a szívet, de a tüdőt, vesét, májat és más szerveket, alapvetően a keringést, az érrendszert, annak egy ilyen elernyedését okozva, ez olyan, mint egy ilyen szeptikus soknak, mondjuk ezt egy ilyen súlyos fertőzéses állapot, ami nagyon erős odafigyelést és kezelést igényel. Most is van itt nálunk egy ilyen gyerek, aki hála Istennek már sokkal jobban van, de az elmúlt napokban küzdeni kellett az életéért, és ahogy a gyerekellátókkal beszélünk, a többi magyar nagyobb intenzív osztályon is elő-elő fordul ez az eset. Igazából ez azért fontos, hogy szóba került, mert ez ellen védekezni nem lehet a gyerekeknél nagyon sokszor, mint ennél a mi kisgyerekünknél is tulajdonképpen tünetmentesen zajlik le a koronavírus betegség, amit nem is észleltek itt sem a szülők, hogy lezajlott, csak utólag tudjuk kimutatni, hogy ez volt az ok. Ugyanakkor egyszer csak előjön egy ilyen súlyos tünetegyüttes, aminek a jelei otthon annyi, hogy a gyerek vágyattabb, elesettebb, esetleg hűvösebbek a végtagjai, egyszerűen fáradékony, lefekszik, alszik, érthetetlen ez a helyzet, és ilyenkor most ebben az időszakban erre is kell gondolnunk, és ilyenkor fontos, hogy időbe kórházba kerüljön a gyerek. Tehát ez a teljesen ártalmatlan a gyereknél a koronavírus ismeret, ez nem teljesen pontos, mert sajnos azért itt is léteznek komolyabb helyzetek.
Említette az idő tényezőt a felnőtteknél, lassan hozzászokunk, hogy villámgyorsan fordulhat rosszra az állapotuk egy látszólag enyhébb szakaszból. A gyerekeknél mennyi ideje van a szülőnek, amikor gyanítani kezdi, hogy valami nem stimmel vele? Rohanjon, vagy ne rohanjon?
Igen, itt hangsúlyozom először azt az idővel kapcsolatban, hogy ez a sokszervi gyulladásos betegség nem a betegségnek az aktív fázisában jön, hanem hetekkel utána. És ez egy nagyon fontos időfaktor kérdés, hogy amikor már esetleg nem is gondolunk rá, mert a családba lezajlott a koronavírus, mindenki átesett rajta, kezdünk fellélegezni, akkor jön ez a betegség, akkor is figyelmesnek kell lenni. Ez az egyik oldal. A másik, hogy amikor jönnek a tünetek, általában jellemző ez a gyerekbetegségekre, hogy akkor gyorsan kell cselekednünk. Tehát a gyerekre általában jellemző, hogy hirtelen lesz beteg és nagyon rosszul, az időfaktornak nagyon nagy a jelentősége, és azt is tudom mondani, hogy legtöbbször a felnőtteknél gyorsabban is gyógyíthatóak, hogyha megkapják az adekvát kezelést. De ilyenkor igen, hogyha egy gyereken azt látjuk, hogy egyszerűen nem tetszik, érthetetlenül fáradékony, alszik, figyelmetlen, elengedi magát, vagy hát hozzátartozik ehhez a kórképhez is, hogy lázas esetleg, furcsa bőrkiütések jelentkeznek, csak hogy a legfőbb tüneteket még elmondjam, és nem értjük az egészet, akkor gyorsan orvoshoz kell menni.
De melyik orvoshoz ilyenkor, az ügyeleti rendszerbe lépjünk be azonnal, vagy a házi orvoson keresztül csináljuk, mert az időveszteségnek tűnik?
Igen, egy ilyen állapotban, amit az előbb lefestettem, ez sürgősségi osztályra való alapvetően. Nyilvánvaló, hogyha bizonytalanok vagyunk, és enyhébb tünetek, ennek esetleg egy ilyen úgy mondanám, hogy a bogára fülünkbe van, és ha gyanúja felvetődik, akkor azt egy háziorvosi vizittel is elindíthatjuk, de abban az esetben, amikor már tényleg érezzük, hogy markánsak a tünetek, akkor sürgőségi osztályra menjünk.
A gyógyítás módszerei gyerekeknél ugyanazok, mint felnőtteknél? Favipiravir, remdezivir, szteroid készítmények, lélegeztetés, lassan megtanulunk erről nagyon sok szakszöveget, anélkül, hogy pontosan tudnánk, hogy ezek azért mit jelentenek.
Igen, gyerekeknél ezeket a gyógyszereket nem kell alkalmazni, mert az aktív fázisban használhatók ezek elsősorban, és ebben adja, és gyerekgyógyászatban ezekkel kapcsolatban az aktív fázisban részint nincs rá szükség, másrészt pedig izgalmas dolog a gyógyszervizsgálatok kérdése, mert sajnos nagyon sok olyan gyógyszer van, amivel kapcsolatban az alkalmazási előíratban nincsen gyerekindikáció, mert gyerekeknél nem történnek meg azok a vizsgálatok, amik alkalmassá tennék arra, hogy bevezessék a gyerekellátásba a gyógyszert. Ezek közül az elmondott gyógyszerek közül is több van, aminél nincs meg a ilyen értelemben a gyerek használhatóság. A gyerekeknél az ilyen használatot úgy mondjuk, hogy off-label kezelés. Helyenként használunk így külön engedéllyel gyógyszereket, de gyerekeknél lényegében úgy mondanám, hogy a koronavírusnak az akut ellátásához, hogyha szükség van, akkor alapvetően a folyadékterápia egy rendezése, a lázcsillapítás és az ehhez hasonló, hogy úgy mondjam, banális gyógyszerek, amikhez jutunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem igényel egy-egy súlyos állapot komoly kezelés, de ezek a specifikusan koronavírusra ható, és hát egyébként a vizsgálatok alapján sok szempontból igazolt, más szempontból megkérdőjelezett gyógyszerek, ezek nem használatosak.
Ugye a gyerekkórházban ma már szerencsére alapkövetelmény, hogy a szülő ott lehet a gyerekével. Hogy tudják azt megszervezni, azt a rezsimet, hogy a szülő akkor viseljen maszkot, amikor mindenképpen kell, de egyébként a gyerekével is tudjon lenni?
Mostanra kialakult azért a maszkviselésnek, azt látom, a kultúrája és a megfelelő minősége is. Tehát az az alapelvünk, hogy a kórházban is, mint ahogy zárt térben mindenhol, mindenki lehetőleg mindig viseljen maszkot, hogyha van, hogy úgy mondjam, harmadik személy is a környezetében, úgyhogy azt fertőzheti. Igyekszünk a gyerekeket úgy lefektetni, különösen akkor, hogyha fertőző gyanúsak, hogy minél inkább szeparáltak legyenek, és nyilvánvalóan ilyen esetben, ha a szülő egyedül van a gyerekével a korteremben, vagy kellő távolságban van mástól, akkor nem kell maszkot viselni, de különben a szülő, és hangsúlyozom, hogy a gyerek is, amikor már tudja viselni, általában azt mondjuk, hogy 6 éves kor felett, de van, ahol ennél alacsonyabb életkorokat is, vagy egy-egy értelmesebb és készségesebb gyereknél alacsonyabb életkorban is jó, ha a maszkot viselik, de a kórházi közegben most már azt kell, hogy mondjam, hogy egészen ritka az, hogy ebből konfliktusunk van, vagy figyelmeztetni kell a szülőket. Izgalmas az, hogy az ősz elején ezzel kapcsolatban azért nagyon más volt a hangulat, és mások voltak a feladataink, akkor nagyon sok mindenkinek kellett mondani, hogy legyen kedves az orrára is a maszkot feltenni, vagy bizonyos helyzetekben is hordja a maszkot. Most tulajdonképpen az étkezéseknél nyilvánvalóan megszoktuk, hogy levesszük, vagy letoljuk, de különben úgy a szülők, mint a munkatársak, vagy a látogatók, azok a legtermészetesebben hordják a maszkot, amit nagyon köszönünk, mert nyilvánvalóan az, hogy a kórházban az egymás fertőzését ellátók, ellátottak között is, és az adott kategórián belül is meg tudjuk akadályozni, abban ez a fegyelem nagyon fontos.
Kialakult-e ez alatt az egy év alatt, hogy a gyerekeknek mit kell mondani egy olyan járványról, ami nyilván ők is felfogják, mindent átalakított a környezetükben, az egész világot átalakította?
A gyerekek okosak, és észlelik a környezetüket, ugyanakkor sérülékenyek. Tehát én azt látom, hogy a gyerek is, hogy úgy mondjam, ember, akivel nem nagyon kell máshogy foglalkozni, mint ahogy optimális esetben foglalkoznánk a felnőttek egymással, csak a gyerek felé talán ez jobban látható, és egy kicsit egyébként mindig a gyerek tanít is arra, hogy a felnőttel hogyan kellene foglalkoznunk, vagyis meg kell hallgatni a félelmeit, meg kell a kérdéseit, meg kell figyelni, és a gyerek könnyen kérdez, és arra értelmesen és igazan kell válaszolni. Akkor nagyon sok mindenki jön, sok félelme van a gyerekeknek egyébként, és vannak olyan gyerekcsoportok, akik itt különösen a hiperaktív gyerekek például nyilvánvalóan, hiszen be vannak zárva, a feszültségük ebből adódóan nő, meg az érzékenyebb gyerekek, sokszor a viselkedés zavaros gyerekek, de nem is kell itt pszichiátriai kórképeket említeni, hanem elég, hogyha ezt látjuk, hogy az érzékenyebb gyerekek azok sokszor akár szomatikus testi tünetekkel reagálnak arra a feszültségre, amit észlelnek a családban, vagy maguk körül, vagy a társadalomban, és ezért ez a fajta tünetképződés sem ritka. Egyébként van olyan betegcsoport, akinek pedig bizonyos értelemben, nem azt mondom, hogy könnyebb, de aki önmagához képest jobban alkalmazkodik, például vannak autista, vagy hát ehhez a spektrum zavarhoz tartozó gyerekek, akiknél ez a fajta szabályszerűség, ami most észlelődik, és ez a fajta kicsit kimértebb életforma, ez könnyíti a szociális viselkedésüket, de összességében valóban az jellemző a gyerekekre, hogy érzékenyen reagálnak rá. Nyilvánvalóan ezt a tartós bezártságot és izolációt, ami kialakul a csoportoktól, a korosztályos csoportoktól való távolságot a kamaszok esetében nagyon nehezen tűrik. Nyilvánvaló, hogy a családi konfliktusok is sokfelé kiéleződnek, mint ahogy egyébként a családi szeretetnek is ez egy jó atmoszférája lehet az egymásra utaltság, de azért a nemzetközi szakirodalom is írja, és sajnos mi is látjuk, hogy például a családon belüli bántalmazás, gyerekbántalmazás, meg helyenként a feszültségeknek a pszichés hatásai, azok előjönnek. Tehát a gyerekek fokozott figyelmet és törődést igényelnek ebben a helyzetben.
A szülőknek, aki ugye egységben van a gyerekével, mit tudnak mondani? Ez kialakult-e már ebben az elmúlt egy évben, hogy menedzselje a teljesen megváltozott életét?
Részint a tavaszi hullámnál azt észleltük, hogy nagyon nehéz volt a szülőknek és az egész társadalomnak, a nagyszülőknek is azt a váltást az agyukban végigcsinálni, hogy most nem elsősorban a gyerekeket kell félteni, hanem bizonyos értelemben a gyerekektől kell félteni az időseket. A magyar társadalom nagyon szeretjük azt, hogy gyerekközpontú. A gyerekek a mindenünk, a nagyszülőknek, a szülőknek, azt hiszem, hogy sokkal inkább, mint egy nyugati világban. és a tavasszal nagyon nehéz volt azt megértetni, hogy a gyerekekre mindig nagyon kell vigyáznunk, most is kell, de most egy kicsit fordítsuk meg a helyzetet, és értsük azt, hogy most azért nem mehet a gyerek a nagymamához szabadon, meg a nagyapához, meg ne az, azért ne ő vigyázzon rá, mert a nagymamára vigyázunk. És a gyereknél elő fog jönni úgyis a betegség, hogy nem vesszük észre, és ezért hozzaviszi a fertőzést. Nyilvánvalóan láttuk ezt most az őszi időszakban is. Tehát ezt a tudatváltást, ezt végig kellett csinálnunk, tavasszal ez nagyjából megtörtént, őszre ezt már azt lehet mondani, hogy úgy látjuk, hogy értik az emberek, és tulajdonképpen a gyerekeket ilyen értelemben a helyén kezeli mindenki. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a szülőknek a gyerekekkel való bánásmódot újra kellett tanulni. Megint csak vissza lehet térni a bezártsággal kapcsolatos kérdésre, a gyerek félelmeivel, sajnos nem kevés családban a beteg hozzátartozókkal kapcsolatos viselkedés, ahol elvesztettünk idősebb embert, vagy hát bármilyen módon beteget, akkor nyilvánvalóan azért a gyerekek gondolkodásában is látjuk a rajzaikon és a kérdéseiken, hogy a halál kérdés nagyon előtérbe kerül, egyszerűen, ha más nem, akkor azért, mert naponta hallják, látják a médiában mindenhol, hogy hány beteg halt meg a koronavírus betegségben. Tehát megint azt tudom mondani, hogy a legfontosabb kérdés, amire oda kell figyelnünk, hogy észrevegyük a gyerek félelmeit, és merjünk, tudjunk róla beszélni. Ezzel még azt is megakadályozzuk, hogy megint használom ezt a talán nem szép szót, hogy szomatizáljon a gyerek, és a feszültségeiből valódi organikus szervi betegség alakuljon ki.
Most, hogy viszonylag közelebb vannak a védőoltások, mást mondhatunk már a minket kérdező gyereknek, mint tavasszal, amikor még nagyon messze voltak a védőoltások, vagyis a megoldás is nagyon messze volt. Magyarán biztathatjuk most azzal, hogy ki fogunk belőle jönni?
A koronavírus olyan szempontból egy nagyon új betegség mindannyiunknak, hogy mindent most tanulunk. Tehát a koronavírus egy nagyon csalafinta dolog, amiben a jóslások, a várakozások, azok sokszor nem teljesültek úgy, mint ahogy nem azt mondom, hogy a tudomány, hanem a tudományos tényeken és az ismereteken és a tapasztalatokon edződött szakemberek gondolták. Lassan azért gyűlik a tapasztalat, és egyre inkább kiismerjük ezt a betegséget. Például a védőoltás kutatás, ami egy hatalmas tudományos teljesítmény, hogy a kórokozóra mostanra kész védőoltások vannak, és ezek rövidesen alkalmazni lehet őket, és az a őrületes mennyiségű gyógyítási tapasztalat, ami ezen a sok tízmillió betegen világszerte felhalmozódott, ez most elárasztja a szakirodalmat, rengeteg publikációt olvasunk, tehát lassan kitapasztaljuk a tulajdonságait, de például ez, hogy a védőoltásnak milyen hosszú hatása lesz, hogy alakul a dolog, hogy fog pontosan lecsengeni, ezekre megint csak óvatosan beszél az ember, de összességében azt látjuk, hogy a védőoltás az hatásos, látjuk azt, hogy nagyon jó százalékkal, 90% feletti az első klinikai vizsgálatok szerint az, amikor a védőoltás a védelmet nyújtja, és akinél nem nyújtja a védelmet, annál is sokkal enyhébb betegség jelenik meg. De tehát mondhatjuk azt, hogy igen, az emberiség kezében most van már egy olyan fegyver, amivel fel tudjuk venni a koronavírussal a küzdelmet, és az emberi immunrendszer a védőoltás hatására, mert valójában azért az győzi le fogja tudni győzni a vírust, de az, hogy ennek mi az időfaktora, és mikorra lesz olyan fokú átoltottság szerte a világon és Magyarországon, és az a sokat emlegetett nyári immunitás ehhez hogy fog társulni, ezek azért még mindig nyílt kérdések, és a gyereknek nagyon fontos, hogy ne érezze magát átverve, tehát úgy érdemes felé is ezt interpretálni, ahogy tudjuk, hogy bizony ebben van bizonytalanság. Nem könnyű az orvosok helyzete általában a társadalmi kommunikációban. Én gyerekorvosként most elmondok egy titkot, azt, hogy a mérnök édesapákkal az egyik legnehezebb a gyerekorvosnak beszélni, mert a mérnök édesapa az sokszor statikusabb rendszerekbe gondolkozik, ahol van egy ok, abból következik egy pontos okozat, és a kettő között a beavatkozás lemérhető. Mi gyerekorvosok, de orvosok általában egy nagyon bonyolult rendszerben rengeteg sok valószínűséggel dolgozunk, és nagyon bizonytalanul mérhető a hatás. Mindig mindennek valószínűsége van, mint ahogy egy vizsgálat is. Beszélünk a tesztekről állandóan, hogy végezzük a PCR-tesztet, meg az ellenanyagteszteket, meg egyebeket, ott mindegyiknek van egy szenzitivitása, meg egy specificitása. Tehát ha az pozitív, az nem biztos, hogy koronavírus betegség, és hogyha negatív, akkor nem biztos, hogy nincs koronavírus betegség. Nálunk mindennek, hogy úgy mondjam, egy ilyen valószínűsége van, és rengeteg tapasztalati tényből próbálunk elég biztos állításokat mondani, de hát tudni kell, látni kell azt, hogy az orvostudomány a természetéből adódóan egy ilyen rendszerben dolgozik, hogy teljesen biztosat sose mondhatunk.
Azt látják-e már, hogy milyen lehet ennek az egyéves pandémiás helyzetnek a hatása az általános egészségügyi állapotunkra, mert itt egymásnak ellenirányban ható tényezők vannak. Úgy tűnik, hogy sok helyen elmaradt például az influenza járvány, mert egyszerűen mossuk a kezünket, meg viseljük a maszkot. De vannak olyan helyek, ahol meg beavatkozások is el tudnak maradni, mert az emberek egyszerűen nem mennek el az orvoshoz, nem merik elkezdeni a kezelésüket, mert attól félnek, hogy súlyosabb helyzetbe kerülnek. Milyen lehet a végső irány?
Igen, nagyon sok hatás van, ami befolyásolja ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy ezeknek a hatásoknak az eredője jelenleg nagyon kiszámíthatatlan. Egyfelől valóban a járványügyi védekezés nagyon átalakította, amiről beszéltünk is, a balesetek kérdését is például gyerekkorban, de nem csak gyerekkorban, a pszichoszociális betegségeknek a teljesen új aspektusa jelenik meg az összezárt térben az emberek között, vagy az izolációnak. Ezek mind betegségbefolyásoló tényezők. De tulajdonképpen én most egy pozitív dolgot mondok, az egészség értésünk nagyon nagy mértékben javult, a figyelem az egészségre. Tehát hosszú távon meggyőződésem szerint ennek nagyon pozitív hatása is lesz. Felértékelődik az, hogy fittek legyünk, egészségesek legyünk, testileg, lelkileg, mert most mindenki a maga bőrén tapasztalhatta, vagy a környezetén láthatja, hogy az, hogyha egy túlsúlyos állapotban, kezeletlen cukorbetegséggel, vagy nem figyelt magas vérnyomással, vagy más dologgal élünk, akkor az valóban az életünket veszélyezteti. Tehát ennek feltétlenül van, azt hiszem, hogy kultúra teremtő, módosító hatása, ami jelentősen pozitív lesz. Ugyanakkor valóban az ellátó rendszernek most nagyon rá kell fókuszálni a koronavírus ellátásra, és mondhatom, hogy a kórházainkban szerte mindenhol borzasztó erőforrásokat mozgat mindenki, hogy legyen elég ápoló, legyen elég orvos, legyen elég eszközanyag, és valóban miközben mindenki figyel arra, hogy ne legyen emiatt egészségkárosodás, elmaradás olyan dolgokban, aminek hozadéka lehet hosszú távon, főleg itt a daganatos, a sürgősségi betegségek és a legfontosabb akut beavatkozások, amire figyelni tudunk, de léteznek olyan beavatkozások, amiket most el kell halasztani, és valóban létezik az a félelem, hogy az emberek is nehezebben mennek el orvoshoz, mert joggal tartanak attól, hogy ott fertőződhetnek. Arra számítunk, hogyha most a védőoltások következtében, és nyilván a szezonális változás miatt is valamikor a közelgő hónapokban csökkenni fog a koronavírus terheltség, akkor azért várhatóan el fogja árasztani a kórházainkat az a sok beteg, akinek ilyen formában halasztott baja van, nem vizsgáltatta ki magát, a gondozásokkal elmaradt, vagy műtétje, vagy más beavatkozása szükséges.
Olyan tapasztalatot adott-e ez az elmúlt egy év, hogy kell-e mindenhol járványrészlegeket fenntartani, vagy elég a mostani rendszer, ahol vannak központok, és oda irányítják a COVID-járvánnyal kapcsolatos betegeket?
Az egészségügyi rendszer átalakítása most nagyon izgalmas volt, különösen tavasszal, őszre már azért kialakult egy rutin, mert valóban egy-két nap alatt kellett létrehozni osztályokat, amit tavasszal még nem is annyira használtunk ki, mert akkor azért egész más volt a betegforgalom, de nem volt baj, hogy tulajdonképpen ez a gyors reakció kialakult, mert ősszel aztán erre borzasztó nagy szükség volt. Sok mindenre megtanított szervezésileg is minket, azt hiszem rendszer szinten a koronavírus járvány. Tehát arra, hogy valóban például, amit a beszélgetésünk elején említettünk, az egy nagy tanulság, hogy a gyerekellátást, de sok más ellátást is így érdemes szervezni, ahogy most csináltuk, hogy van, aki Covidot csinál, van, aki pedig nem Covidot. Így tudjuk a legjobban elválasztani a fertőzés veszélyes embereket azoktól, akiket jobban tudunk védeni, és ez az oka. Például tavasszal a Betesdának is ágyakat kellett elkülöníteni a Covid ellátásra, és ezek jó részt üresen álltak, mert nem volt rá szükség, viszont beszűkítette a többi ellátásunkat. Most egy nagyon józan döntés volt az, hogy igen, akkor a Betesda azt a néhány esetet, akit el tud szeparálni, és nagyon ide tartozik, azokat leszámítva végezze az általános gyerekellátást, és a rendszernek más elemeiben is ez a rendező elv, hogy tudatosan most egy nagy lezajlott járvány és egy krízis közepén vagyunk, de majd utána tudjuk azt mondani, hogy igen, akkor ezek a tapasztalatok voltak, hogy tudjuk szeparálni és megfelelő kapacitásokat mindenre, ami szükséges elkülöníteni. Ezeket a tanulságokat már most látjuk, de utólag értékelve le kell vonni, és az egész ellátó szerkezetünket nyilván állandó készenlétben kell tartani egy újabb krízisre, de ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában.
Milyen egy állandó készenlétben tartás? Azt jelenti, hogy mindig kell üresen hagyni valahol olyan kapacitást, ami azonnal indítható, vagy elég volt, ahogyan most el lehetett indítani, mert tavasszal viszonylag gyorsan felépültek a járványkórházi ellátórendszerek?
Az egészségügynek azért ez a logikája, és ez nagyon sokan nem értik, nem ismerik, hogy a rendszereink, amikor én nekem mindig olyan ellentmondásos, amikor számon kérik tőlünk logisztikai szakemberek, hogy lehet az, hogy nem 100%-os vagy 100% közeli az ágykihasználtság. Maga az ágykihasználtság egy nagyon rossz mutató, de amikor ez a kritika éri a rendszert, egy-egy kórházat, osztályt vagy intézményt, vagy egyáltalán az ellátórendszert, és ez úgy tűnik, mintha kapacitás fölösleget jelentene, és egy rossz erőforrás kihasználás, ez egy tévedés. A rendszernek mindig kell készenléti háttérkapacitásának lenni, mert létezhetnek tömeges balesetek, nem ritka, mondjuk most mondok valamit, egy-egy nagy diszkó tűz szerte a világban, azt az összes beteget be kell tudni valahol fogadni, és ugyanez a járvány is. Tehát a súlyos beteg ellátásnak, a kórházba való betegek fogadására mindig kell egy jelentős kapacitás felesleg, amit egyébként meg kell mindig fizetni, mert ott ügyeletes orvosnak kell lenni, készenlétes háttérnek kell lenni, kell lenni ápolónak és mindenki másnak, aki éppenséggel akkor nem dolgozik, de egy perc múlva azonnal akcióban kell lennie, és ez bizony gyakran elő is fordul. Tehát az egész egészségügyi ellátórendszerre így érdemes nézni, és ezeket, készenléti háttérkapacitásokat biztosítani kell a rendszerbe. Most a Covid megtanított bennünket arra, hogy igen, ezeknek a gyorsan mobilizálható egységeknek akár üresen vagy megfelelő átcsoportosíthatósággal de rendelkezésre kell állni.
Azt látják-e már, hogy milyen lesz az orvosi hivatás szabályozó új keretrendszer végleges állapota, különös tekintettel a főállás, mellékállás kérdéskörére?
Sok minden történt ebben a kérdésben. De ahogy jól tudjuk, megjelent az úgynevezett jogállási törvény az ősszel, aztán a végrehajtási rendelet is az ősz végére, és most látjuk azt, hogy márciusban fog a törvény életbe lépni, maga a béremelés része már a januári teljesítményre, a februári kifizetésre megtörténik. Tehát még mindig egy átalakulási fázisban vagyunk, létrejöttek azok a szervezetek, amelyeknek fontos szerepe lesz ebben a kérdésben, és nem csak ebben, hanem a sok más helyzet szinten is átalakuló egészségügyben. Látjuk a jogszabályban azokat és világosan hát készülünk is rá azokat a helyzeteket, amik jogilag lehetségesek vagy tilthatók, ugyanakkor nagyon sok benne az elbírálhatósági kérdés, az, hogy milyen mellékállások lehetségesek, mik nem vannak teljesen egyértelmű kizárt helyzetek, például nyilvánvalóan kizárt az, hogy egy adott kórházban valaki kétféle munkát végezzen, mondjuk magánellátást és közellátást is. Az is egy kizárt helyzet, hogy valaki a külső magánellátásból behozza a kórházba, a közellátásba a betegét. Egyébként ezek nagyon helyes dolgok, hogy ezt a fajta keveredést a rendszer megszünteti, de az, hogy milyen mellékállása lehet egy adott kollégának, és milyen nem lehet, ez elbírálás kérdése lesz. Jelen pillanatban az, hogy pontosan ki fogja elbírálni, ez rendszer szinten jogilag definiált, de hogy pontosan ennek mi lesz a metodikája, és mennyire kerül közel az ellátáshoz az elbírálási javaslat, vagy maga az elbírálás, ezt pontosan nem látjuk. Én azt gondolom jónak, hogyha a helyi történetek és a helyi tényezők ismeretében történik ez az elbírálás. Nagyon sok olyan kolléga van, aki azért végez többféle munkát, mert a rendszernek erre van szüksége. Nekem is van olyan kollégám, akit én kérek meg, hogy ugyan menjen már ki vidéki gyerekosztályokra is segíteni dolgozni, mert a Betesdából meg tudjuk tenni, hogy átmenetileg hiányzik, de azzal, hogy ő az adott helyen még dolgozik, ügyel, szakrendel, azáltal tulajdonképpen a társadalomnak tesz jót, és nekünk is jót tesz, mert úgy olyan ellátás után küldi be hozzánk a gyereket, ismerve a belső protokolljainkat, rendszereinket, ami adekvát. És ebből adódóan nem kevesen a környezetünkben szakrendelnek, ügyeleteket vállalnak és rengeteg mindent csinálnak, ezek másodállások. Én kérem meg őket, és tulajdonképpen a kórház és a beteg gyerekek és családok érdekében teszik meg ezt a munkát. Ez csak egy példa, de nagyon sok hasonló helyzet van, tehát itt nem szabad felülről, távolról ítélni, és hozzáteszem azt, hogy elkedvetleníteni azokat, akik helyenként önfeláldozóan végeznek a mindannyiunk javára nagyon fontos feladatokat, mert az egy dolog, hogy engedélyezik vagy nem engedélyezik, de önmagában láttuk ezt a nyugdíjas orvosok kérdésében, a húzavona is időnként megalázó, és az orvos az egyfajta művész sokszor, akinek van egy tapasztalata, rengeteg tanulmánya és rengeteg intuícióval érzékenyen dönt. Az ilyenfajta húzavonákat nem nagyon szeretik ezek a művészelkek, azt kell, hogy mondjam, hogy már bocsánat, de most így kiélezem, hogy még én kérjem meg, hogy tehessem azt, ami másnak jó. Szóval ebben egy ilyen attitűd is van, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ez az egész ügy, hogy úgy mondjam, úgy tehető helyre, hogyha minél inkább a helyszínhez közel történnek meg a döntések.
Hol van az önfeláldozás korláta? Mondjuk egy orvosnál. Tehát nyilván lehet látni, hogy aki már a harmadik helyen dolgozik, meg még éjszaka ügyel, az egy önemésztő folyamat.
Önemésztő is egyfelől, másfelől pedig a betegbiztonságot is rontja. Ezért mondom, kell tudni nemet is mondani. Az előbbi hosszas elbeszélésem az nem azt jelenti, hogy mindent engedélyezni kell, hanem helyben látszik az is, hogy ki az. Ez nagyon jó, hogy mindent kötelező bejelenteni, minden igényt fel kell sorolni, hogy ki hol akar dolgozni, és összetehetők az órák, hogy valóban pihent orvosra lehet igénye, és van szüksége nagyon sok betegnek, és nem megengedhető, hogy valaki egyik ügyeletből menjen a másikba, és éjszakákon át ne aludjon. Tehát van ennek határa. Egyébként hozzáteszem azt, hogy akik nem ebben az ágazatban dolgoznak, és nem ismerik annyira azt az életformát, amit mi orvosok élünk, és amihez hozzászoktunk, azok azt hiszik, hogy ennek a határa alacsonyabb valójában, de meg kell, hogy mondjam, és ebben se dicsekvés nincsen, se pedig panaszkodás, hogy azért hozzászokott az átlag orvosa heti, mit tudom én, olyan 60 órás munkahéthez, de egyszerűen így szocializálódik az ember már az egyetem alatt, és megszokja azt, hogy bizony ebbe a szakmába teljesíteni kell. Ez ki is facsarja persze az embert, és ebből adódóan látszik az, hogy az orvosok sokszor frusztráltabbak, hogyha ezt számon kérik rajtuk. Igen, ebben nagyon nehéz az arányt pontosan beállítani, ez a fajta ilyen önfeláldozó heroizmus, ez egyfelől hozadéka is van, másfelől pedig valóban a kultúrát lerontja. én azt hiszem, hogy fontos ennek minden területen az arányaira figyelni.
Azt látják-e már, hogy az orvossal együtt dolgozó szakszemélyzet státuszát hogy fogják az orvosok megváltozott helyzetéhez hozzáigazítani? Mert hogyha ők maradnak ott, ahol vannak, akkor ez nyilván feszült helyzeteket fog eredményezni.
Igen, ez az egész rendszerünknek, de nem csak az egészségügyi rendszerünknek, hanem azt gondolom, hogy talán túlzásnak tűnik, amit most mondani fogok, de a magyar társadalom helyzetének, sőt úgy mondható, hogy a nyugati kulturális világ helyzetének is az egyik legizgalmasabb kérdése szerintem, és azt gondolom, hogy nem vagyok elfogult azzal a kérdéskörrel kapcsolatban, amiben élek, hogy ki fog ápolni hosszú távon, és most pillanatnyilag én mindent egy kicsit azon a szemüvegen is nézek, hogy az ápolókra milyen hatású, mert ennek egy mély kulturális háttere van. Ápolni általában az emberek karitatív lelkülettel tudnak, mert ahol a számítógép mellett ülve, vagy a pult mögött állva, ugyanannyit lehet keresni, és lényegében annál sokkal jobb életformát lehet élni, műszakok, éjszakázás, váladékokkal való állandó munka nélkül, akkor ezt a fajta munkát, ezt elhivatottságból lehet vállalni, esetleg még társadalmi felemelkedés miatt. A történelem is ezt mutatja, hogy alapvetően ez a két motiváció volt, hogy ápolók legyenek az emberek. Most a nyugati világ az nagyon egyszerűen oldja meg ezt a problémát azzal, hogy keletről importál ápolókat lényegében. Ha megnézzünk egy-egy kórházi osztályt tőlünk nyugatra, alapvetően ezt látjuk. De az ápolók ügyét egyszerűen egy sokkal magasabb társadalmi presztízsel, és itt jön a konkrét kérdésre a válasz, amiben nagyon sok bér van, és nagyon sok más elem nagyon meg kell becsülnünk. És amikor létrejött ez a jogállási törvény, megelőzően azért hozzá kell tegyem, hogy több lépcsőben volt ápolói béremelés, és most azért már nem olyan kritikus a helyzet, mint jó pár éve volt az ápolói bérek tekintetében, de nagyon hamar ki kell egyenlíteni azt a változás különbséget, ami most az orvosok és az ápolók között volt. Nyilvánvaló, hogy az a rengeteg sok képzés, amin az orvos átesik, és az a felelősség, az más bérezést igényel, mint az ápolóké, de az ápolók bérezésének meggyőződésem szerint az ő képzettségükhöz és iskolázottságukhoz képest a társadalmi megbecsülésnek a legmagasabb fokán kell, vagy az egyik legmagasabb fokán kell, és ez nem csak az egészségügyi, hanem a szociális ágazatnak is egy el nem múló problémája.
De mit gondol, ebből a szempontból jó állapotban vagyunk most, mert emlékszem tavasszal esténként az ablakból tapsoltuk meg az egészségügyi személyzetet, ahogy küzd. Most december van, és már nem tapsoljunk. Most már mindenki el van foglalva saját magával.
Igen, azt hiszem, hogy realistán kell ezt a dolgot látni. Akkor volt egy nagyon erős félelem, figyelem, ami így csapódott le, és nagyon jól esett ezt látni, és sokunknak visszaadta a hitét abban, hogy a társadalommal az egészségügy jó párbeszédben tud lenni, és látszanak az értékei. Aztán volt egy úgy mondhatom, hogy egy ilyen nagyon deprimált időszak szeptember elején, amikor mindenki úgy mondható, hogy belül visított, sikított az ellen, hogy újra kelljen kezdeni azt, amit azóta folytatunk, és akkor volt egy ilyen ösztönös elutasítás, amit megéreztünk mi is az intézményeken belül. Mostanra azért rengeteg sok megbecsülést kapunk, és úgy mondhatom, hogy rezignáltabb, józanabb belátás, nincsenek a nagy hurrá akciók, de összességében nekem a társadalommal való, a szülőkkel, hozzátartozókkal való párbeszédből inkább most is a szépség jön elő, a hála és az elismerés egyfajta csendesebb módon, mint ami tavasszal volt. Nyilván persze árnyaltabb a kép, és a türelmetlenség és a fájdalom is benne van a képben, és helyenként az elégedetlenség is, mint ahogy az ellátórendszerünk is azért heterogén, érthető, hogy a visszajelzés is az.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Velkei György, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.